Azt gondolom, hogy azt mindenki tudja, hogy Budapesten meg az ország nyugati részében általában nagyobb a vásárló erő, illetve jobban élnek az emberek, többet keresnek, több mindent tudnak vásárolni. Míg vannak olyan régiók, ahol jóval kevesebbet keresnek, jóval kisebb a vásárló ereje annak az adott régiónak. Azonban az, hogy ez a vásárló erő Magyarország egyes településein hogy alakul, arról fogjuk most kérdezni Molnár Lászlót, aki a Gazdaságkutató ZRT vezérigazgatója. Szeretettel köszöntöm.
Jó napot kívánok!
Önök vizsgálták azt, hogy 2009 és 2016 között hogy alakult Magyarországon az egyes települések vásárló ereje. Mi az a legjelentősebb dolog, amit tapasztaltak az egyes területek közötti eltérésben?
Hát leginkább azt, hogy a fejlett területek fejlettebbé váltak, míg a lesakadók tovább szakadtak le. Tehát ez egy viszonylag általános törvényszerűségnek tekinthető. A másik, hogy a leszakadó területek között, ha mondjuk itt mondjuk megyéket értünk, vagy nagyobb régiókat, akkor azon belül mindig található kevésbé leszakadó terület, például a megyei jogú városok. Azok mindig ilyen értelemben egy kicsit pozitívabb helyzetben vannak, mint a környező települések. Tehát, hogyha nagyon konkretizálni akarom, akkor Debrecen, Nyíregyháza az inkább az átlag körüli, míg a környéke meg mélyen átlag alatt jövedelmeket generál.
Ez ugye gyakorlatilag azt jelenti, hogy az az olló, ami folyamatosan nyílik Magyarországon, ez egyre jobban kinyílik, tehát egyre nagyobb lesz a különbség azok között, a rétegek között, akik jól élnek, még egyre nagyobb szegénységben fognak élni azok a rétegek, akik eddig is rosszabbul éltek. Ez nagyon erőteljesen település specifikus, tehát hogy minél kisebb egy település, annál jobban jellemző az, hogy nagyon kicsi a vásárlóerő?
Hát többé-kevésbé igen, bár ebben is vannak kivételek, tehát például azok a magyarországi települések, amik mondjuk idegenforgalmi környéken vannak. Ott a kisebb települések is viszonylag jól tudnak prosperálni. De ez ritka, tehát ahol mondjuk sok külföldi vagy belföldi vendégészaka van. Tehát ez jellemzően valami, mondjuk egy termálfürdőt gondoljunk el, vagy egy gyógyfürdőt. Tehát ott azért többé-kevésbé van valami fajta vásárlóerő, ami a adott területi egységtől eltérő egységekből jön. Ugyanakkor a kisebb, tehát abban, amit ön mond, abban a kisebb települések hátránya viszont más szempontból egyértelmű. Tehát ha belegondolunk abba, hogy a kis települési lakosság túlnyomó része idősebb nemzedékhez tartozik, a fiatalok jellemzően a nagyobb lehetőségeket nyújtó városokba, főleg nagyobb városokba áramlanak, vagy adott esetben rögtön külföldre, akkor érthetővé válik az, hogy miért van az, hogy a kis települések szakadnak le, hiszen ott egyre inkább csak a nyugdíjasok maradnak. Ráadásul azt ne felejtsük el, hogy ezek főleg mezőgazdasági nyugdíjasok, a mezőgazdasági nyugdíjasnak meg a nyugdíja jóval alacsonyabb, mint az átlag. Mert eleve későbbi, ugye ők 74-től kaphatnak nyugellátást, és eleve jóval alacsonyabb volt a keresetük, mint mondjuk az ipari dolgozóké. Tehát emiatt ugye, mikor elmentek nyugállományba, akkor jóval alacsonyabb nyugdíj volt, a kezdő nyugdíj is jóval alacsonyabb volt. És ezek erősen összpontosulnak a kis településeken. A városokban, ahol viszonylag jobbak voltak mindig is a jövedelmek, ott a nyugdíjasoknak is jobb a jövedelme, vagy magasabb a nyugdíja, ha tetszik. A másik probléma ugye ez az elvándorlás, tehát ha a fiatalok elvándorolnak, nyilván kevésbé tudják segíteni az otthon maradottakat, hiszen nekik is egzisztenciát kell teremteni egy új helyen. Tehát nyilván ez is egy probléma.
Az ember egyébként azt gondolná, hogy ha van egy általános fejlődés, akkor azért azok a régiók is fejlődnek, amelyek különben leszakadóban vannak, de hogy valahogy egyenletesen fejlődik az egész ország. De ebből a képből pedig az derül ki, hogy hát messze nem erről van szó.
Bizony, hát ez nyilvánvaló egyébként, ha belegondol abba, hogy mondjuk EU-s támogatások érkeznek Magyarországra nagyságrendileg az állami támogatási résszel együtt, egy ilyen 12 ezer milliárd forint összegben jött EU-s támogatás, és ezt gyakorlatilag 4 év alatt költöttük el. Ebből hol mi épült? Ugye ez mindig sokat elárul a dologról. Van, ahol utak épültek, ipari park épült, gyárak épültek, átképezték a dolgozókat, gépeket vettek, stb. Vannak olyan, a polgármester hivatal megújult, a templomot felújították, szökőkutat adtak át, és így tovább. Tehát ha belegondol, akkor lehet, hogy egyenletes volt többé-kevésbé az EU-s pénzek elköltése, tehát mindenki kapott valamennyit, csak a végeredmény volt teljesen más. Tehát az egyik helyen olyan dolgok keletkeztek, amiből esetleg később jövedelme generálódnak, máshol meg inkább költségek generálódnak, hiszen azokat a létesítményeket fönn is kéne ám tartani.
Ugye látjuk magát a folyamatot, hogyha ezt a folyamatot, ezt lehet látni, ezt a folyamatot lehet mérni, ezt a folyamatot most már látjuk, hogy lehet előre is prognosztizálni, akkor ezzel valamit lehetne kezdeni? Tehát, hogy ugye azért végzik ezeket a kutatásokat, hogy ebből lehessen következtetést levonni, hogy hogy lehetne ezt a helyzetet megoldani?
Hát viszonylag egyszerű válaszom van erre, gondolkodni kéne. Tehát ugye az a fő probléma általában a fejlesztés politikával, hogy a fejlesztés politika ma pénzköltés centrikus. Tehát az a lényeg, hogy bejön az EU-s támogatás, utolsó fillérig el kell költeni, és mivel általában viszonylag kevés idő van arra, hogy kitaláljuk, hogy mit kellene csinálni, hiszen a régi program fut, de már az újat is ki kéne találni, hogy mi legyen. A réginek még nincs is meg az eredménye, de már most úgy kell csinálnom, mintha meg lenne. Ezért a legegyszerűbb a régi programot tovább vinni. Tehát magyarul ugyanok a programpontok vannak, egy kicsit ki van csinosítva, föl van díszítve, egy kis matyóhímzés még rávarrunk, és akkor azt gondoljuk, hogy most valami teljesen új, most megváltjuk a világot, de valójában ugyanokról a programokról szól. Mérhetetlenül elaprózott forrás szerkezetek vannak, de egyébként ez minden állami támogatásra igaz, akár az innovációs járulékból megvalósuló projektekre is, hogy rendkívül elaprózott, nem súlyozott projektekre költjük a pénzt, és általában ezek a projektek nem a humán erőforrás, ilyen nagyon csúnya szóval, tehát nem az emberbe irányulnak. Az emberbe irányuló tőkének ugye a legnagyobb problémája, hogy egyrészt nehezen mérhető, hogy milyen hatásfokkal valósul is meg, másrészt meg nagyon hosszú távon lesz ebből eredmény. Tehát mondjuk abból, hogy képzem az embereket, rugalmasabbá válnak, több tudásuk lesz, több információhoz jutnak, és így tovább. Na most ez ahhoz képest, hogy egy stadiont avathatok és átvághatom a szalagot, vagy egy autópályát átadok és átvágom a szalagot, hát itt nincs szalagátvágás. Tehát igazából legyünk őszintén, a politika sem nagyon érdekelt abban, hogy ez valósuljon meg, hiszen általában a politika 4 éves ciklusokban gondolkodik. Ma ott vagyok a parlamentben, 4 év múlva szeretnék ott ülni. Magyar olyan programokat csinálok, ami nagyon rövid távon is valami fajta eredményt hoz. És ez a rövid távú szemlélet meg ide vezet, hogy inkább egy szökőkutat átadunk, mert át lehet vágni, be lehet mutatni, hogy lám fejlődött a város, vagy építek egy olyan termálfürdőt, amiről tudom, hogy már az átadáskor is gyakorlatilag 2 napon bezárható, mert nem lesz elég résztvevő, aki fizeti egyet érte, hogy bemenjen, mert mondjuk szegény a település, ők nem tudják, máshonnan meg nem jön oda senki, de akkor is inkább megépítem és átadom, hogy elmondhassam, hogy lám történt valami. És ugye legyünk őszinték, az emberek nagy része is úgy van vele, hogy ami kézzel fogható, az kicsit többet ér, mint amilyen nagyon elvon, mint hogy most okosabbak lettek talán az emberek.
Jó, csak ezt a saját bőrünkön tapasztaljuk, mert ugye látjuk, hogy vannak olyan régiók, például Észak-Kelet-Magyarország, ahol nagyon sok településen gyakorlatilag a közmunkán kívül más normális munkát nem találnak az emberek. Magyarországon a mobilitási kedv rettenetesen kicsi. Azok, akik közmunkából élnek általában, nem felsőfokú végzettségűek, nem rendelkeznek azzal a szaktudással, tehát viszonylag kicsi a szakképzettségük, tehát hogyha valahova elmennek, akkor vagy át kéne költözniük, valahogy a lakhatást megoldani, vagy az utazást megoldani, ami már nem termelődik ki, tehát akkor inkább helyben marad, mint hogy kölcsön és még az idejét is elhasználja. Tehát anélkül, hogy valamilyen befektetést tennénk a humán erőforrásba, ahogy ön mondta, ez a helyzet nem fog tudni megváltozni. Ha a politikusoknak ez nem jelent semmiféle kihívást, vagy pedig egyáltalán nem látványos, akkor kinek? Mert hiszen gyakorlatilag azért választjuk meg a politikusokat, azért választunk 4 évente a kormányokat, hogy tegyenek annak érdekében, hogy Magyarországon mindenki jobban éljen.
Igen, ebben önnek igaza van. Más oldalról meg ugye azért látni kell, hogy most mondok egy nagyon egyszerű példát. Ugye mindig panaszkodunk, hogy a közmunkából nagyon nehéz átmenni az elsődleges munkaerőpiacra. Mert, és akkor jönnek ilyenkor, hogy mert egyébként lopnának, ha mit tudom, hogy nem lenne közmunka. Most idéztem éppen egy miniszter. Más oldalról mások azt mondják, hogy azért, mert lusta. A harmadik azt mondja, hogy ezért meg azért. De valójában, ha belegondolunk, a röghöz kötöttség nagyon látszik ebben. Ugye ezt nem én találtam ki, tehát ezt más kutatók megállapították már, hogyha valaki 8 órában közmunkán van, akkor semmilyen esélye nincs munkaerő közvetítő központot fölkeresni, vagy akár egy állásinterjúra elmenni. Tehát ha még akarna sem, tudna, mert olyan a szabály.
Hát főleg, hogyha ez egy kis faluban történik,
így ugye? Úgy, hát persze. A másik probléma, hogy akkor most menjünk egy kicsit tovább, hát örül, hogy egyáltalán kap valamit, lehet, hogy egészségügyileg nem is alkalmas más munkára, tehát még a közmunkára sem lenne alkalmas, csak mert nincs nyugellátása, mert nem ért el a kort, hogy kénytelen dolgozni. Hát én hallottam 70-80 éves emberekről, 70 pluszban, emberekről, akik azért vannak közmunkán, mert nem ért el az öregségi nyugdíjkorhatárhoz megfelelő munka éveket. Tehát ugye neki muszáj éveket szereznie, hogy tudjon egyáltalán nyugdíjba vonulni. Vagy olyan minimális nyugdíja van, ugye most a minimál nyugdíja 30 ezer forint környékén van, amiből aztán semmire nem futja. Tehát ezért kénytelen tovább dolgozni, hogy valamelyest növelje a nyugdíját. Na most nyilvánvaló, hogy ezeknek az embereknek, akiknek ilyen nagyon speciális élethelyzetük van, hogy speciális programok kellenének. Tehát egy évre szabott, szokták ezt mondani, egy évre szabott valamifajta karrier lehetőségeket kéne itt kreálni. Tehát akik átképezhetők és akarják is, hogy átképezzék, és egyébként a lehetőség is lehetővé teszik, akikat át kéne képezni. Na de most ha belegondol, ez 240 ezer embernek egyénileg kéne meghatározni, hogy mit kéne csinálni. Hát erre kevés politikust lát, ilyen, hogy mondjam, nagy fantáziát, hogy ebből valamit profitáljon.
Hát úgy tűnik,
hogy egy útépítés többet ér.
Így van, és úgy tűnik, hogy a választások egészen bizonyosan utak lesznek, meg szökőkutavatások, meg stadionok, meg egyebek. Reméljük, hogy azért áprilistól valami változik, és eszébe fog jutni annak a politikus gárdának, aki akkor fog a parlamentben ülni, hogy ezzel a 240 ezer emberrel kezdjen el végre foglalkozni.
Hát mert hogy... is, igen. Meg azokkal, akik egyébként például nem regisztrált munkanélküli, tehát például a közmunkában nincs benne, hanem például már el sem ment regisztrálni. Tehát itt azért azt látni kell, hogy a munkaerő tartalék, tehát azok az emberek, akik dolgozhatnának, de nem dolgoznak, azért az jóval magasabb arányú, mint egyszerűen csak a közmunkások. Tehát itt azért több százezer olyan ember van, aki nem regisztrált munkanélküli, mert már korábban úgy vélte, hogy semmi értelme regisztrálni, mert semmi haszna nincs belőle. Vagy például nem szerveztek közmunkát azon a településen, tehát nem lett meg a jogszerző ideje a következő munkanélküli segély időtartamára. Tehát egyszerűen valami szociális segélyen él, de nem munkanélküli, mert ugye ezt nem kaphat. Tehát ilyen azért elég sok van, tehát mi azért úgy látjuk, hogy az inkább 6-700 ezer ember, mint az, amit látható így a statisztikákból.
Szóval azt látható, hogy mi történik az országban. Szép színesen, hogyha valaki grafikonokat nem szeret olvasni, akkor szép színes térképen is meg lehet nézni. A kutatások már itt vannak, úgyhogy most már jó lenne, hogyha valaki elkezdeni őket felhasználni. Én köszönöm szépen Molnár Lászlónak, a Gazdaságkutató ZRT vezérigazgatójának, hogy velünk volt, és remélem, hogy tényleg nem az asztalfiókba mennek ezek a kutatások.
Mi is bízunk benne, viszont hallásra.
Minden jót, viszont hallásra.